És a 372. énekünket keressük elő, és első 5 versével énekeljük. 372. énekünket első 5 versével könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy elküldötted a te szent lelkedet, és általa csodálatos dolgokat művelsz. Magasztalunk téged, Szentlélek Isten, aki ugyanolyan hatalommal és szeretettel, ahogy a fiú és az atya, ugyanúgy munkálkodsz köztünk is, bennünk is. Kérünk, hogy ma is végezd a te átformáló, megszentelő munkádat, hiszen azon munkálkodsz bennünk is, hogy a Krisztushoz hasonlókká legyünk, kiábrázolódjon bennünk a Krisztus. És te azon munkálkodsz, hogy általunk is megdicsőítsd őt. És köszönjük, hogy azon is munkálkodsz, hogy közöttünk, mint hívő emberek között, közösségében, itt is kiábrázolódjon a Krisztus, megjelenjen a Krisztus ebben a világban, és megdicsőüljön. Kérünk téged, hogy végezd nem csak bennünk, hanem köztünk is, te megszentelő és Krisztus dicsőítő munkádat. Köszönjük néked, hogy ma is elcsöndesedhetünk a te színed előtt, és kérhetünk, Urunk Jézus, hogy áldj meg minket, és szólj hozzánk. Így szenteld meg, így áld meg, Urunk, a mi pünkösd ünneplésünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a 12. rész 4. versétől a 13. versig. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 12. részében a 4. verstől a 13. versig terjedő igeszakaszt leülve hallgassátok meg. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudomány beszéde ugyanazon lélek szerint. Egynek hit ugyanazon lélek által, másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy lélek által. Némelyiknek csodatevő erőknek munkái, némelyiknek meg profétálás, némelyiknek pedig lelkeknek megítélése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatva mindenkinek külön, amint akarja. Mert amiképpen egy a test és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Kedves testvérek, tegnap láttuk, hogy az apostol a lelki ember alapvető ismérvét határozta meg. A lelki ember alapvető ismérve, hogy a Szentlélek által, ezért is lelki ember, mert a Szentlélek van benne, a Szentlélek által Jézus Krisztust Úrnak vallja. Úrnak vallja a szívében is, a szájával is, engedi maga fölött uralkodni, engedi a gyülekezetben uralkodni, követi, amit ő mond. Nem azért csinálja ezt a hívő ember, a lelki ember, mert hogy önmagát meggyőzte erről, hogy neki ezt kell csinálni, és nem is azért, mert mások rábeszélték, vagy különböző manipulációs technikákkal rávették arra, hogy ezt csinálja, hanem azért, mert a Szent Lélek ezt végezte el a szívében, a lelkében. Ma lássuk, hogy még milyen hatásokat vált ki a Szent Lélek a lelki emberben, a hívő emberben. Az első, amit szeretnék aláhúzni a felolvasott igénk alapján, hogy a Szentlélek hatására egynek tudja magát más hívő emberekkel. A 13. versre, ha pillantunk, ott ezt olvassuk, hogy egy lélek által mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg. A keresztségkor a lelkész megkeresztel egy gyermeket. Ugyanez a szó van itt, Jézus Krisztus megkereszteli az ő népét, csak nem vízzel, hanem a Szent Lélekkel. És ez a Szent Lélek, akit ő ad az övéinek, az ő benne hívő embereknek, ez a Szent Lélek összekapcsolja azokat az embereket ő vele. Elsősorban ő vele. De ugyanez a Szent Lélek összekapcsolja a hívő embereket egymással is. Egymással is. Jézus Krisztus a lélek által önmagával egyesít, és egymással is egyesít hívő embereket. A Szentléleknek erre az utóbbi munkájára szeretnék most utalni, és ezt hangsúlyossá tenni előttetek. Tehát, hogy a Szentlélek, akivel Jézus megkereszteli az övét, egymással, a hívő embereket egymással összeköti. Már az apostolok cselekedeteiben, a pünkösdi történetben is látszik ez az embereket egyesítő munkája a Szentléleknek. Hiszen ott csodálatos egységet hozott létre egészen különböző emberek között. Az ilyen hívő emberekben, akikben a Szentlélek van, éppen a Szentléleknek a munkája nyomán elkezd valahogyan kibomlani és megerősödni az, hogy én nem egyedül vagyok hívő, vagy nem csak egyedül vagyok Jézus követője, hanem másokkal együtt. És én ezekkel a másokkal összetartozom. Velük egy vagyok. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy Krisztus test tudat alakul ki, formálódik ki, erősödik meg a Szentlélek munkája nyomán az emberben, a hívő emberben. Ez nincs bennünk egyébként. Ami egyébként bennünk van, hogy így mondjam, születésünktől fogva, az az öntudatunk, vagy inkább én tudatunk. Tehát az, hogy én. És ezt az én központúságot, ezt az öntudatot, ezt az én tudatot, finomabb legyek, ezt a világ is erősíti bennünk. Ezt a világban szüntelen azt halljuk manapság, hogy mindenki arra biztat minket, hogy senkivel ne törődjünk, hanem csak önmagunkkal. Csak önmagunkkal. Szélsőséges individualizmust nyom belénk a világ. De erre önmagunktól is rezonálunk, mert magunkban is bennünk van sajnos a bűn miatt ez az individualizmus, ez az egocentrikus, énközpontú, én. Akikkel viszont a Szentlélek vele van, azokban a Szentlélek úgy munkálkodik az ő igéje által, hogy fölismerteti velük, hogy ők nem csak egyedül vannak, hanem egyedül vannak mondjuk Jézus követésébe, hanem másokkal együtt. Ők összetartoznak másokkal. És ez egy igen tényleg csodálatos dolog, amikor az ember valahogyan erre a lelki fölismerésre eljut, és aztán egyre inkább megerősödik benne ez a közösség tudat, hogy én a hívő emberekkel egy adott helyen, mondjuk itt Újszegeden, egy vagyok. De nem csak itt, hanem ahol bárhol legyenek máshol, velük is egy vagyok. Ez más, megint más ez a közösség tudat, mint mondjuk a magyarság tudat. Ez megint más dolog. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy az összes magyarokkal valahogyan egynek tudjuk magunkat, és legyen egy ilyen magyarság tudatunk. De az van a Szentlélek nélkül is. Legalábbis lehet. De itt egy különleges dologról van szó. A Szentlélek, amikor kimunkálja bennünk, hogy mi nem azért tartozunk egybe, mert magyarok vagyunk, nem is azért tartozunk egyben, mert esetleg reformátusok vagyunk, nem is azért, mert megkereszteltek, hanem elsősorban azért, mert egy lélek van mindnyájunkban. Ugyanaz a Szent Lélek van bennünk, aki összeköt minket a Krisztussal, de egymással is összeköt minket. Egymással is összeköt minket. Ez egy egészen különleges, tényleg tudás, vagy felismerés, lelki látás, amire eljut az ember. De hát ezt látjuk egyébként tényleg a régi keresztény gyülekezetekben is. Említettem a Jeruzsálemit, itt Pál apostol a korintusi gyülekezetnek írja a 13. versben ugyancsak, hogy mi, akik olyan sokféle emberek vagyunk, mert itt már nem csak zsidók voltak, mint Jeruzsálemben, egymástól különböző zsidók, hanem zsidók, görögök, itt már a görögök is bejöttek a gyülekezetbe, szolgák, rabszolgák, értsd, és szabadok. Mi egyététettünk. Ezt testvérek egy egészen forradalmi dolog. A Szentlélek az, hogy egyét teszi a keresztény gyülekezetben, Korintusban ezeket az embereket, akik egyébként semmi közük nem volt egymáshoz. Távol voltak egymástól, sokszor szemben éltek egymással. Itt most a gyülekezetben ezek az egymástól egyébként elszigetelt, szembeálló emberek hirtelen egymásra találtak. És a léleknek volt ez, a Szent Léleknek volt ez köszönhető. Testvérek, nagyon csodálatos dolog, ha az a tudat is bennünk, hogyha tudjuk, hogy mi összetartozunk a hívőkkel, de a Szent Lélek nem elégszik meg ezzel, hogy mi tudjuk, hogy a többiekkel összetartozunk, hanem azt akarja, hogy gyakoroljuk az egységünket. Megéljük az egységünket, a közösségünket. Nagyon fontos a tudata, hogy én összetartozok más hívőkkel, de ez nem elég. A Szentlélek azt akarja, hogy megéljem ezt. Közös összejöveteleken, akár bibliaórákon, közös imaközösségekbe, imaórákon, akár bármilyen istentiszteleti alkalmon, bármilyen közösen elvégzett szolgálatban, közösen elvégzett segítségnyújtással, betegek lát, valahogyan megéljük azt, hogy mi nem csak tudjuk, hogy egyek vagyunk mi hívők, hanem gyakoroljuk is, hogy egyek vagyunk mi hívők. És a világ elé így fog odállni a Krisztusnak a teste. A Krisztusnak a teste ebben a világban. Így lesz láthatóvá Krisztusnak a teste ebben a világban. Lyukat beszélhetünk valakinek a hasába az evangéliumról, beszélhetünk Jézusról reggeltől estig. Ha nem látja meg mögöttünk a Krisztus népét, az egy árva fabatkát nem fog érni, megmondom nektek. Én prédikálhatok itt nektek reggeltől estig. Ha nem látja meg az az ember, aki itt van, és akinek ti elmentek, és ugyancsak beszéltek esetleg a Krisztusról, nem látja meg mögöttetek a Krisztus népét, amelyik egységet gyakorol, amelyik közösséget gyakorol, és nem azt keresi, hogy hol és milyen érvekkel lehet egérutat nyerni, hogy ebből a közösségből valahogy ne kelljen elmennem, és ne kelljen valahogy részt vennem. Nem ez a... Nagyon, nagyon sok és leleményes érveket tudunk erre sorolni, de ha gyakoroljuk a közösséget, akkor van az egész gyülekezetünk bizonyságtételnek, meg az én bizonyságtételnek is értelme. Tehát akkor az emberek, akik kívül vannak, akiket szeretnénk megnyerni, látják, hogy na hát ez nem csak valami ilyen háttér nélküli, ilyen magányos harcosít, hanem ez egy ember, aki mögött ott áll egy szeretett közösség. Egy szeretett közösség. Nekünk testvérek... Egyszerűen demonstrálnunk kellene ebbe a világba, hogy mi bennünk, nem csak bennünk él ez a tudat, elméleti szinten, hogy mi egyek vagyunk, hanem arról van szó, hogy mi gyakoroljuk ezt a közösséget. Gyakoroljuk, megéljük ezt a közösséget. Hívő testvérekkel, rabszolgákkal, szolgákkal, szabadokkal, és nem tudom én még kikkel, egymással. Egyébként a mai világban egyébként is szükség van egy ilyen közösségre, testvérek, mert hát látjátok nagyon jól, hogy a világban az emberek nem tudnak igazán közösséget alkotni. A bennük élő bűn miatt sem, meg a közöttük lévő viszonyok miatt sem, amiket, hogy így mondjam, úgy mesterségesen is gerjesztenek, hiszen sok embert egymás torkának ugrasztanak különböző érvekkel. Nincs ebben a világban egy valódi közösség. A csomó ember él magányosan, elszigetelve, szanaszét szórtságba, magányosnak érzi magát, nincs egy igazi emberi közösség. És mégis az emberek, testvérek, én úgy hiszem és úgy vélem, és biztos nem vagyok ezzel egyedül, hogy vágynák ezt. Vágynának egy ilyen. Hol látnak ilyen közösséget az emberek? Ahol szeretetben vannak együtt, ahol békesség van, ahol tiszta dolgokkal foglalkoznak, ahol hasznos dolgokkal foglalkoznak, ahol olyan sok áldás van, ahol sok öröm is van a szomorúságok meg a nehézségek mellett. Igazi emberi közösség. Hol éljük ezt meg? Hát jobb esetben otthon, de az nem elég. Annál több kell. Kell, hogy az emberek lássák meg, hogy van egy, a Krisztusnak egy népe ebben a világban, amelyik összejön, amelyik együtt van, amelyik közösen beszélget, amelyik közösen imádkozik, amelyik figyel egymásra, amelyik segíti egymást, amelyik támogatja egymást, amelyik szeretik egymást ott az emberek valahogy. És olyan különböző emberek, mert az egyik öreg, a másik fiatal, egyik kis gyerek, a másik ez sok iskolát végzett, amaz kevés iskolát végzett, egyik ilyen, másik olyan, de mégis valahogy valamiért ezek szeretik egymást. És nem csak akkor szeretik egymást, amikor az oroszlánok ellé vannak dobva, mert ott már viszonylag könnyű volt. Emlékeztek ugye az első keresztjénekre, amikor vitték őket az arénába, ott aztán szerették egymást, ugye, átölelték egymást, a férfiak ugye körülvették a nőket meg a gyerekeket, mikor rájuk keresztették az oroszlánokat. És akkor a sokaság azt mondta, hogy hú, de szeretik egymást, tehát ezek szeretik egymást. Ott is felismerték, de feltétlenül ránk kell, hogy ereszék az oroszlánokat, hogy megéljük az egységünket. Feltétlenül ezt kell kiprovokálnunk az Istentől, hogy legyen egy üldözés, hogy végre megint összehúzódjunk. Jöjjön valami diktatúra, vagy nem tudom micsoda, hogy ugyanaz legyen, mint ami volt a kommunista diktatúrában. Ott annak idején érdekes, hogy össze tudtak jönni a hívő keresztjének. Akkor is a családjuk volt, meg nem tudom én miük volt. Mert időt szakítottak erre. Különös dolgok ezek. nem kéne ezeket megvárni, hanem kellene az igére figyelni, és engedni, hogy a Szentlélek ezt a testtudatot is, ezt a közösségtudatot is kiformálja bennünk, és utána pedig elkezdje velünk a lélek gyakoroltatni ezeket a dolgokat. A maga finom, szelíd módján ő ezen munkálkodik, testvérek. Munkálkodik. Ne álljatok ellen, ne álljak én se ellen az ő ilyetén munkájának. Tehát az első, amit szerettem volna így aláhúzni, hogy a Szentlélek azt munkálja bennünk, hogy egynek tudjuk magunkat, és egynek is gyakoroljuk, ezt az egységünket gyakoroljuk is, más hívő testvéreinkkel, adott esetben éppen itt a mi gyülekezetünkben. A másik munkája a Szentléleknek, testvérek, hogy kegyelmi ajándékokat oszt. A Szentlélekről tudjuk, hogy ő a Szent Háromságnak a harmadik személye. És mint ilyen szuverén isteni személy, azt mondja az apostol, különböző ajándékokat oszt a benne hívő embereknek. Ezeket a kegyelmi ajándékokat karizmának nevezik, és ez a mai görögben ez a kifejezés azt jelenti, hogy születésnapi ajándék. Tehát egy szeretetből fakadó, örömszerző ajándék, amit születésnapkor szoktak adni. Hát régebben nem pont ezt jelentette, de hasonló jelentés tartalma van. Tehát egy olyan, egy ajándék valakitől, a karizma, aki nagyon szeret minket. A Szentlélek karizmát, ilyen ajándékokat ad azoknak az embereknek, akik vele vannak. Ezek a karizmák, ahogy mondja itt az apostol, minden egyes hívőnek adatnak. Minden, a lélek mindenkinek adja, olvassuk itt az igében. Mindenkinek. Mindenki, aki Jézus Krisztusban hívő ember, és kapta a Szentlélek ajándékát, kap ilyen kegyelmi ajándékot is. És ezek a ajándékok, ezek igazán, hát kegyelemből vannak. Nem érdem szerint kapjuk, hogy én ezt érdemlem, én azt érdemlem, hanem mindenki, amit kap, azt kegyelemből kapja. Isten szeretetéből kapja, lélek szeretetéből kapja. Ezek közül, az ajándékok közül, ajándékcsomagok közül, szabad így mondanunk, ezek közül 9 néven is nevez itt a felolvasott ige szakaszunkban, a 8-tól 10. vers. 9 itt van. De a Bibliában, a római levélben, az efézusi levélben és Péter első levelében még más ilyen listák is vannak, és vannak átfedések, de vannak különbségek is a különböző ajándéklisták között. Összesen több mint 20 kegyelmi ajándék jön ki, ha összevetjük a különböző listákat. Ezért mondja az apostol, hogy a kegyelmi ajándékokban különbség van. Különbség van, vagyis különbözőség van, sokféleség van. Ez a sokféleség, ez aztán megjelenik a szolgálatokban is. Ugyanis ezek a karizmák, ezek olyan képességek, olyan adottságok, amiket Isten lelke azért ad egy hívőnek, hogy azáltal valami szolgálatra képesítse. Ezek a karizmák tehát ilyen isteni adományok, isteni képességek, amiket azért kap meg egy hívő ember, hogy annak alapján, annak birtokában, azt használva elvégezhesse a maga feladatát a többi hívő ember felé. Szolgáljon valamit. Mivel különbözők a képességek, az ajándékok, ezért különbözők a szolgálatok is. És mivel különbözők a szolgálatok, harmadszor azt mondja az apostol, különbség van az isteni erő megnyilvánulásokban. Mert a karizmák alapján végzett szolgálatok által Isten erejéből lesz valami nyilvánvaló a gyülekezetbe. Amikor valaki a karizmáját használva szolgál, akkor rajta keresztül Isten ereje nyilvánul meg egy gyülekezetben, egy közösségben. És ennek, ha Isten ereje megnyilvánul, ott valami történik. Valami megmozdul. Átalakulnak életek körülöttem, átalakulnak, épülnek kapcsolatok, hatékony bizonyságtételek hangzanak el, és a többi, és a többi. Lényeg az, hogy ha valaki a karizmáját használja, és amire őt Isten lelke képesítette, azt elvégzi, akkor ott valami megmozdul, valami az Isten ereje által ott megmozdul abban a gyülekezetben. A hívőknek, testvérek, ez a ténykedése vezet oda, hogy egy gyülekezet dinamikussá válik. Dinamikussá válik. Nagyon sok gyülekezet látszólag dinamikus. Látszólag dinamikus az, amikor az a gyülekezet, amelyikben az történik, hogy na, szép gyülekezet összejön, és aztán utána szép gyülekezet hazamegy. És ott marad egy vagy két ember. Mondjuk a lelkész, az még mindig ott kell lennie, ugye? Meg talán még egy-két ilyen önkéntes, aki ott próbál szervezni valamit. És akkor szervezünk. És akkor két ember, jobb esetben, lehet három, szervezi a gyülekezetet. És akkor szerveznek mindent. Ilyen kör, olyan kör, ez, az, ide megyünk, oda megyünk, ezt csináljuk, azt csináljuk, mozgatjuk a gyülekezetet. Tudjátok, ez amikor valaki ott éppen még vegetál a betegágyon, és akkor szegényt ott tornáztatják. Már magától meg se bírja mozdítani se kezét, se lábát, de magától, ugye már magától nem megy, de akkor, hát akkor jön a tornász, azt mozgatja, tekergeti, csavargatja, gyúrogatja. Szóval sokszor így van, hogy van néhány ember, amelyik úgy látja, hogy a gyülekezetet mozgatni kell, és akkor mindent csinálunk. És akkor már magától a gyülekezet meg sem mozdul, de egy-két ember ott mozgatni akarja. Minden áron. Iskolát szervezünk. Óvodát szervezünk. Gimnáziumot szervezünk. Mindent szervezünk. A gyülekezet tagjai nem csinálnak semmit. Értitek? Tehát két ember ott piszkosul erőlködik. Hogy a halottat már, vagy legalábbis lebénult gyülekezetet valahogy mozgassa meg. Úgy látszódjon, mint hogy ez élne. Úgy látszik, hogy él, mert van iskolája, van eze, van az, de nem él. A gyülekezet nem él. Tudjátok, ez nem dinamikus gyülekezet. Az a dinamikus gyülekezet, ahol a hívő emberek, akik a gyülekezetet alkotják, mindenki elvégzi azt a munkát, ami rá osztatott a Szentlélek által. És rajta keresztül, mint egy Isten erői, amik megmozgatják az egész közösséget, átmennek abba a közösségbe. Különbség van az ajándékokban, különbség éppen ezért a szolgálatokban is, és különbség az erőkben, amik megnyilvánulnak. De valami történik. Testvérek, itt is a mi gyülekezetünknek is ez egy nagyon fontos dolga lenne, hogy az ide járó, vagy itt élő, vagy itt tanítást kapó hívő emberek fölismerjék, hogy nekem milyen karizma van a Szentlélek által, a szívembe adva, oltva. És utána azt a szolgálatot, amire engem az képesít, azt elvégezzem. Mert nem arra vagyok képesítve pusztán, mondjuk, hogy elmenjek a Biblia órára, hanem hogy ott valamit csináljak. Vagy azon kívül is valamit csináljak. Azt nem biztos, hogy nagyon nagy dolog. Lehet, hogy egy kis dolog, de valamit tegyek meg. Amire engem, és azon a kis dolgon keresztül, testvérek, az egész kis dolgon, apró dolognak látszik. Azon keresztül Isten ereje bejön a gyülekezetbe, és dinamizálja a gyülekezetet, megmozgatja a gyülekezetet. Nagyon fontos lenne ezért imádkoznunk is, hogy felismerjük egyáltalán, hogy ha én Jézus követője vagyok, akkor nekem milyen karizma adatot? Mire képesített engem a lélek? És ha fölismertem, akkor utána rám vonatkozik egyébként Pál apostolnak ez a csodálatos kis megjegyzése, amit Timóteusnak ír, hogy gerjeszt föl az Isten kegyelmi ajándékát, ami adatot neked. Akkor gerjeszt föl, mint a tüzet, amikor kezd elhamvadni, és oda megyünk, és kezdjük fújkálni, hogy valahogy újra lángra kapjon. Azt mondja az apostol, hogy ezt ne hagyd, hogy az a kegyelmi ajándék parlagon heverjen ott nálad, és hamvába hújjon. Mert nem gyakorlod, hanem gyakoroldazt hűségesen, kitartóan, amit téged az Úr abban a gyülekezetben megbízott. Tehát nagyon fontos dolog ez, testvérek, amiről itt a második pontban emlékeztem meg, hogy a Szentlélek hatására a hívő ember kegyelmi ajándékban részesül, amit utána a Szentlélek használtatni akar velünk, és mobilizálni akar minket, hogy akkor azt csináljuk, azt a dolgot, hűségesen, ő rá figyelve. És ezzel is hozzájárulva az, hogy az a Krisztus test rész, amiben mi helyeztettünk, amit át tudunk látni, amelyiket meg tudunk ragadni, az valahogy tényleg a Krisztus dicsőítő legyen. és Krisztus megjelenési helye legyen éppen itt most Újszegeden. A Szentléleknek az utolsó munkájára szeretném itt fölhívni a figyelmeteket, hogy hasznossá kíván válni az a hívő ember, akiben a Szentlélek van. Hasznossá kíván válni. Ez azt mondja itt az írás a 7. versben, hogy mindenkinek haszonra adatik a léleknek kijelentése. Haszonra. A Szentlélek azt kezdi el munkálni bennünk, testvérek, hogy azzal a karizmával, amit mit kaptunk, szolgáljunk, Isten erői átmenjenek a gyülekezetbe, de használjunk a többieknek. Használjunk a többieknek azzal. Egy hívőben a Szentlélek ezt a hasznossá válást, ha szabad így kifejeznünk, ezt munkálja. Megint olyan dologgal állunk szembe, ami a mai világban, meg sőt a saját természetünkben is nem megfigyelhető, legalábbis nagyon gyengén van ez jelen. Általában azt látjuk, hogy a természetes, velünk született és velünk is maradó sajnos ösztönünk, hogy nekünk legyen hasznunk. Mi magunknak hasznot hajtsunk, hasznot húzzunk másokból, magunkat gyarapítsuk, magunkat gazdagítsuk, a zsebeinket teletömjük szellemi vagy akár anyagi értelemben is. Pál is olyan szomorúan említi egyébként a Filippi levélben, hogy körülöttem van egy csomó hívő, de mindenki csak a maga hasznát nézi. Mindenki csak a maga hasznát nézi, mondja. Ez a hívőkben is benne van ez a vágy, mondom, ez sajnos velünk született, velünk is marad, amíg meg nem halunk. De a Szentlélek pont egy ellentétes vágyat munkál. Tudnélik, hogy másoknak használjak. Hasznos hívő legyek. Nagyon fontos szó ez egyébként Pál apostolnak a leveleibe, szinte mindegyikbe valahogyan előjön. Azt mondja, hogy nem keresvén a magam hasznát, mondja magáról, hanem a sokaságét. 1 Korintus 10.33-ban valaki jegyzetel. Pál ilyen ember volt, aki a sokaság hasznát kereste. Az 1 Korintus 7-ben írja, ezt pedig hasznotokra mondom. Használni akarok azzal, amit mondok. És utána írja más hívőknek is egyébként, hogy semmi rohadt beszéd a szátokból ki ne jöjjön, hanem csak olyan, ami szükséges a haszonra. Haszonra, az Efézusi levélben van ez a figyelmeztetése. Használjatok vele. Azt mondja Pál, meg még a beszédnél maradva az Apcsel 20-ban, hogy semmitől sem vonogattam, hogy ami hasznos, azt hirdessem néktek, és tanítsalak benneteket házanként. Hirdetni és tanítani. Hasznos dolgokat. Használó dolgokat. Azt mondja aztán a Titushoz írt levélbe, tanulják meg a mieink, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznokra. Tehát másoknak hasznos jó cselekedeteket vigyenek véghez, és ne legyenek gyümölcstelenek, mondja az apostol. Már a gyümölcs önmagában egyébként ez a kifejezés, amivel megint gyakran találkozunk, az is a haszonra mutat, mert hát abból nekünk hasznunk van. Egy fa gyümölcsöt hoz, a mi hasznunk származik abból. Legyen a mi életünk is gyümölcsökkel teljes, másoknak hasznos élet, jó cselekedetekkel ékes. Nagyon fontos igék vannak itten, testvérek, és hát most nem is tudom mindet felsorolni, nem is akarom. De az biztos, hogy a kegyelmi ajándékokat mi a Szentlélek által arra kapjuk, hogy használjunk az embertársainknak. Elsősorban a hívőknek, de azoknak is, akik nem hívők még. Nem azért kapjuk a kegyelmi ajándékokat, hogy mi magunk nagyjá legyünk. Én vagyok a presbiter, a lelkész. Én vagyok a, nem tudom, Lacit látom, a pénztáros. És akkor körülnézünk, és mindenki más. Nem ezért kapjuk a Szent Lelket, hogy a magunk a kegyelmi ajándékot, hogy a magunk dicsőségét aztán kikovácsoljuk belőle, és pulpitusra állíthassuk magunkat, hanem azért, hogy használjunk a többieknek. Használjunk a többiekkel. Többieknek. Hát használunk mi a többieknek? Vagy ne talántán testvérek, ugye még ez is előfordul, hogy ártunk. Kifejezetten ártalmas a ténykedésünk. Sajnos egy gyülekezetben előfordul. Valaki olyanokat mond, vagy csinál, hogy azzal a többieknek borzolja az idegeit. Árt nekik. Olyan, tehát meggondolatlanságokat, vagy rágalmazások, a maga passzivitás is nagyon bosszantó tud lenni. Akkor valaki nem csinálja meg azt, amit ő bevállal. Nem hűséges abba a dologba. Elmulasztja azt a dolgot. A többiek számítanak rá, hogy meg fogja csinálni. Nem csinálja meg. Eljönnek a testvérek a templomba. Hát elfelejtettem, hogy Isten tisztelet van. Tessék hazamenni. Elfelejtettem. Számítanak rá, hogy itten Isten tisztelet lesz úrvacsorosztása. Elfelejtettem megvenni a kenyeret meg a bort. Hát ez egy nagyon bosszantó dolog ugye a számotokra is. De ugyanígy egy kis dolog is, ha valakit számít rá, hogy ez itt XY hívő meg fogja azt tenni, és nem csinálja meg, akkor az zavart okoz, árt a többieknek, rombolóként tevékenykedik. Azt mondja az apostol, hogy ne romboljatok, ne kárt okozzatok magatok körül, hanem hasznot hajtsatok a többieknek. Persze, hogy nem könnyű dolog ez, testvérek. Nekem se, senkinek nem könnyű. Nem könnyű, mert harccal jár. A saját haszonlesésünket, saját nyereség vágyunkat kell, hogy így mondjam, megölni. Megtusakodni magunkba. És kimondani, hogy nem az érdekel, hogy nekem mi lesz, meg velem mi lesz, meg, hanem a másik érdekel. És ez egy nagyon nehéz harc az embernek. Egy nagyon nehéz küzdelem. De nem lehet enélkül az ember hasznos, hogy a saját haszonvágya, meg nyereségvágya ellen ne lépne föl magába. És nem tagadná meg ezt magába, nem egyszer, hanem újra meg újra. Hadd biztasson minket a lélek, testvérek, és a lélek biztat is, nem rajta áll ez a dolog. Ő biztat minket erősen az ige által, hogy nehogy már ilyen haszonlesők, meg nyereségvágyók legyünk, kik a többi hívőkből is állandóan akár lelki, akár anyagi hasznot akarunk húzni, hanem hogy pont fordítva, mi akarjunk használni a másiknak. Betegnek, elesettnek, vagy éppen jól lévőnek, fiatalnak használni valahogy. Azzal a karizmával, amit kaptam. Egyébként az Úr Jézus Krisztus áll példaként előttünk. Ugye? Azt mondja Pál apostol a Filippi levélből, hogy ne nézze ki a maga hasznát, hanem ugye a másokét is. És aztán ott hirtelen valahogy odaugrik, hogy Jézus indulatát festi elénk. Az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztusban volt. Aki nem a maga hasznát kereste, amikor eljött erre a földre, és végig állta a köpéseket, meg az ostorcsapásokat, meg a kereszt szögeit, meg a kereszt szenvedéseit, meg a halált, nem a maga hasznát nézte, hanem a miénket, hogy minket megváltson. Ha mi nekünk valaki hasznot hajtott azzal, amit csinált, akkor az az Úr Jézus Krisztus. Akkora hasznot hajtott, hogy magunk se tudjuk még fölmérni, hogy mekkora hasznot hozott nekünk az, amit Jézus adott nekünk, vagy szerzett nekünk. Hát az hogy lehet, hogy akkor itt vagyok én, aki szeretem ezt a Jézust, és élek abból a haszomból, amit ő szerzett nekem, és én nem használok a többieknek. Sőt, egyenesen haszontalan vagyok, és káros ne talántán. Ez nem működik. Ugyanaz a hasznot hajtó indulat legyen bennetek, mondja az apostol, ami benne volt a mi megváltónkba. A Szentlélek ezt munkálja az ige által, engedjük, hogy kiformálja bennünk is. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Jézus Krisztus, hogy szent lelkedet adod, és általa igen csodálatos dolgokat végzel bennünk. Olyan csodálatos dolgokat, amiket nem is nagyon tudunk itt Újhegyre szedni. De mégis köszönjük, hogy láthatjuk, hogy szent lelked a Krisztus test tudatot és a Krisztus test gyakorlását, a közösség gyakorlását motiválja bennünk. Segíts, Urunk, hogy ne álljunk ellen ebben se a léleknek. Köszönjük néked, hogy megértettük, hogy szent lelked karizmákat ad, kegyelme ajándékokat, hogy képesítsen a Krisztus testben, a gyülekezetben valamely szolgálatra. Segíts, Uram, hogy a szolgálatunkat, amit kaptunk, el tudjuk végezni hűségesen, hogy a te erőid átáradhassanak a mi gyülekezetünkbe is. Kérünk téged arra, hogy ebben a tekintetben is segíts nem ellentállni a Szent Léleknek. És köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy lelked munkálja bennünk a hasznossá válásnak a vágyát. Könyörülj meg rajtunk, mert látod, hogy mennyire saját magunk nyereségére vágyunk és szomjazunk. És a nehezen értjük meg, hogy nem ez a mi útunk. Köszönjük, hogy te azt akarod, és azt munkálod most is, hogy másoknak váljunk hasznos testvéreivé. Segíts bennünket, hogy a te indulatod, ez a másoknak való használás indulata, ez uralkodhasson el a mi szívünkbe, életünkbe, lelkünkbe. Könyörülj meg, kérünk, hogy a te lelked formálhasson, alakíthasson bennünket az ige által, és olyanok legyünk, amilyennek te akarod. Köszönjük néked a mai igének a tanítását, üzenetét is, és kérünk, hogy legyél itt velünk, és az úrvacsorában is te szólíts meg minket, és te vonj magadhoz közel lelked által. Adj magaddal is, és egymással is áldott közösséget az úrasztalánál. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet. Ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik szeretnének az úrvacsorával élni, jöjjenek, szeretettel várunk mindenkit az úrasztalánál, de vár a Krisztus is bennünket az úrasztalánál. Hirdetem, hogy a következő gyülekezeti alkalmunk az pénteken lesz az imaóra. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Most az Isten tisztelet után majd egy kis idővel kimennénk Tiszaszigetre, oda ahhoz a ponthoz, ami a valami mélypontnak nevezik azt, ha jól tudom. Itt a gát mellett van. Oda mennénk, ott lennénk együtt egy kicsit fiatalok, gyerekek, idősebbek is. Ha valaki szeretne kijönni, autó van, és akkor az autóval is ki tudom vinni azokat, akik kívánnának jönni. Testvérek, most lezárva Isten tiszteletünknek ezen részét, és készülve az úrvacsora osztására a 395. énekünket énekeljük el. 395. énekünket. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Mind a három versével énekeljük el.